Kedves jelenlévők, tisztelt gyülekezet!
Biblia tanulmányunk alapigéjét lapozzuk fel az Ószövetség utolsó könyvének utolsó fejezetéből az utolsó két verset olvasom. Malakiás próféta könyve negyedik fejezetét lapozzátok fel tehát, és a negyedik fejezet ötödik és hatodik versei így hangoznak. Malakiás próféta könyve negyedik fejezet, ötödik és hatodik versek. Imén elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem-e földet átokkal. Kedves gyülekezet, közösségi életünk egyéni megújulásának és szervezett közösségi reformációjának régóta gondolkozunk az egymásra épülő folyamatáról, rendszeréről. Ez a két bibliavers ebben a kérdéskörben néhány döntő összefüggésre kívánja a figyelmünket ráirányítani. De mint a Biblia oly sokszor teszi, mai összefüggéseket, mai kérdéseket mi akkor és úgy érthetünk meg, hogyha ennek a tanításnak az eszmei, a gyakorlati hátterét áttekintjük. Úgy is fogalmazhatok, hogy mai reformációnak és mai megújulásnak a mikéntjét akkor érthetjük meg, ha a 2000 évvel ezelőtti reformációnak és megújulásnak az összefüggéseit újból és újból tisztázzuk. És hogyha a múltat megértjük, akkor esélyünk lesz arra, hogy a jelent is kellőképpen áttekintsük. Miért fontos ez a Malakiás könyveben található bibliavers, ez a szakasz, ez a befejező két gondolat? Bevezetésképpen, mert hogy most nem Malakiás könyve részletes tanulmányt folytatunk, bevezetésképpen csak a szöveg összefüggésre szeretnék utalni, hogy milyen tanítások azok, amelyek végig átszövik ezeket a fejezeteket. A harmadik vers egy nagyon ismert és sokat mondó felkiáltással kezdődik. Imén elküldöm, harmadik fejezet első verse, imén elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön templomába az Úr. A harmadik fejezet önmagában is egy jövendőlés, egy ígéret, tulajdonképpen az útkészítőnek egy jövendőlés, egy messiási profécia rész, amit most a fejezetben nem olvasunk végig. Majd a negyedik fejezet is egy sokat mondó villanással kezdődik. Eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyanná lesz minden kevéi és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. Amíg a harmadik fejezet, ahol ugye Károly Bibliánk tördeli az ókori szakaszt, az útkészítőről jövendől az Úr a messiás előtt, a negyedik fejezet a napról, ama napról jövendől, és az ószövetségi zsidó olvasónak, hallgatónak ez a kifejezés, hogy lángoló, mint sütőkemence, nem hagy gyökeret sem ágat rajtuk, azt mondja a seregeknek Ura, megégeti őket. Ez egy teljesen ismert kép a végítéletről, a felvillanó tűzről, az Istenről, aki kezéhez veszi az ő országlását. Ez a zsidó olvasónak egy teljesen bevett gondolat volt. Az ama napra való előrepillantás, emlékezzünk, a halott testvérek is mondták Jézusnak, hogy tudom, hogy feltámad a mi testvérünk az utolsó napon. Ez az ama nap tehát egy szakkifejezés. A második vers ehhez az ama naphoz azonban, tehát Malakiás 4:2, egy képet társít, hogy feltámad néktek, tehát az ama naphoz kapcsolt szövegösszefüggés, akik féditek az én nevemet, az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. A rettenetes és félelmetes ítéletképhez tehát egy másik képzettársítás is adva van. Az Úr napja, ami az igazság napja, az őt félők napja, akik gyógyulnak az ő keze alatt. Négyes vers. Emlékezzetek meg Mózesnek az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő által a Hóreben az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Nagyon érdekes ez a mozzanat, mert miközben indul a kép a végső ítéletre figyelmeztetéssel, utána kapcsolja hozzá az igazság újra felfedezésének tapasztalatát, az igazság napját, a gyógyulás napját, és valamilyen rejtélyes módon pedig mintegy még egy magyarázó mellémondatként ott van, hogy na és miből származhat az igazság felfedezése, a gyógyulás napja, a gyógyulás a szárnyai alatt. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről. Így is fogalmazhatunk, hogy megújulás mindig az Isten beszéde felfedezéséből, és mivel Isten népének adott beszédről van szó, akkor hozzá kell tegyük, hogy újra felfedezéséből táplálkozhat. És amikor ez itt lezajlik, ez a bevezető négy vers, utána következik ez a profécia. Imén elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Tehát most már érthetjük ennek a négy-öt versnek a belső összefüggésrendszerét. Van egy előrevetített kép, az amanap, az ítélet napja, a tűz, amely ágakat és mindent leperzsel és megéget, amikor az Úr kezéhez veszi az ő büntetését, és előtte történik valami. Eddig ez a szó nem volt kimondva a második, a harmadik, a negyedik versekben, de itt az ötödik versben nagyon konkrét a megfogalmazás nyer ez a jövendőlés, hogy én küldöm el néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. A logika tehát, ahogy ezt a gondolatsort, ezt a messiási proféciát és megújulásról való jövendőlést, és reformációról való jövendőlést kell értelmeznünk az, hogy jön az Isten, és már a harmadik fejezet első verse is erre utalt, hogy mielőtt jön az Isten, én elküldöm az én követemet, és amint elküldtem az én követemet, eljön az ő templomába az Úr. 3:1. És ez a gondolat ismétlődik a 4. fejezet 5. versében is, hogy mielőtt jön az Úr, és mielőtt jön az Úr napja, ami megéget, elküldöm Illést, a prófétát, hogy ez a bizonyos feltámad néktek, akik féditek az én nevemet az igazság napja, ez a bizonyos tapasztalat, hogy gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, hogy megemlékezzetek Mózesnek, az én szolgámnak a törvényéről, hogy ez a tapasztalat, ez a felismerés, ez a gyógyulás megvalósuljon. És amint ez bekövetkezett, utána eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és 6. vers, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja Illés, és a fiak szívét az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Vagyis a szakasz végén még az is benne szerepel, hogy a megújulás és reformáció Isten részéről nem lesz kötelező. Illés lelkével és erejével elküldött figyelmeztető üzenet sem fog mindenkiben változás létrehozni, mert az Isten napja majd eljön, és ami olyan, mint sütőkemence, mint ami pozdorját égető tűz, az Isten bármennyire is nem szeretné, átok lesz az ő eljövetele azokra, akiknek volt ugyan lehetőségük, de ezen a megújuláson mégsem mentek keresztül. Rögtön felvillanhat Máté evangéliumával a híres szakasz a fejünkben, hogy Uram, nem a te nevedben tettünk ezt, vagy azt, vagy amazt, mire a mennyei válasz így hangzik, hogy sohasem ismertelek titeket. Ha tehát a szövegösszefüggést most már éltjük, hogy Malakiás könyve és az egész Ószövetség tulajdonképpen egy előretekintéssel, az Úr napjára való jövendőléssel fejeződik be, és az Úr napja előtti megújulásról jövendől, akkor már pontosan érthetjük, hogy miért javalt, vagy fontos, vagy aktuális nekünk erről gondolkozni. Mert a megújulásnak már is egy olvasás után látjuk, hogy bizonyos törvényszerűségei vannak. Megújulás csak az evangéliumból, és a megújult emberekből pedig reformáció épülhet, növekedhet. A következő szempont, hogyha magát a szövegösszefüggést röviden néhány mozdulatban felfrissítettük, Lukács evangélium a 4. fejezetéből szeretnék egy kifejezésre felhívni a figyelmeteket, hogy aztán sokkal többet mondjon nekünk az 5. és a 6. vers. Lukács evangélium a 4. fejezete idézi fel azt a mozzanatot, amikor Jézus magáról értelmezve tanít egy messiási proféciát. És ez az értelmezés most valamiért fontos lesz nekünk itt Malakiás könyve végén. Lukács evangélium a 4. fejezet 15. versétől olvasom a történetet, amikor Jézus a zsinagógában olvassa Ésaiás könyvét. 16. vers, ment Názáretbe, ahol felnevelkedett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, tehát Lukács 4.16-tól, és adták néki Ésaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkelt engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a törtelmes szívüket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őrá voltak függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólni, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Bibliaolvasó közösségekben most nem teszem meg, hogy visszalapozok Ésaiás 61-hez, de akik jegyzetelhettek, felírhatjátok, hogy a 61. fejezetében, Ésaiás könyvében találtak ezt a messiási proféciát, amit Jézus magára értelmez, amit azonban értelmezést tanít szempontból nekünk most fontos. Nagy meglepetésünkre félbehagyja a messiási proféciát. És melyik részét már nem olvassa föl, hanem összehajtja a guriga tekercset, visszaadja a szolgának és leül, és nyitva hagyja az olvasókban a helyzetet, hogy miért szakította be, miért hagyta abba, fejezte be ennek a szakasznak az olvasását, sőt hozzáfűzte a megszakított szakaszhoz, hogy az eddigiek ma teljesedtek be a ti hallásotokra. No, melyik rész nem idézte, kedves jelenlévők, Jézus Krisztus? Hogy nem csak arra jött el az Úr, hogy az ő jókedvének esztendejét hirdesse, hanem Károly fordítsa, hogy bosszú állása napját, ami ott igazságszolgáltatásként fordítandó. Miért nem idézte, vagyis még pontosabban, miért nem értelmezte úgy Jézus, hogy ma teljesedett be a ti fületek hallására az, hogy jöttem az Úr jókedvének esztendejét, és igazság szolgáltatása napját érvényesíteni. Válaszoljatok. Így van, mert Jézus ezt nagyon pontosan értelmezve tanította, azzal is, hogy hallgatott, és meghökkenve csak egy szakasz egyik részét idézte, hogy ez teljesedett, mert ezzel kimondatlanul azt mondta, hogy a második pedig most nem teljesedhetett, mert először én megváltóként jövök el és bárányként, és csak másodszor fogok eljönni ítélőként és bíróként. A szóhasználat tehát nagyon-nagyon tömör, hogy az Úr jókedvének esztendejét és igazság szolgáltatása napját. Mi a szóhasználat a messiási proféciában, a végső események kapcsán, Malakiás proféta könyvében? Elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Vagyis a jövendőlés nem kevesebb, mint hogy az Úrnak nagy napja előtt is lesz illési reformáció, de valami miatt a proféciából úgy tűnik, hogy az ő félelmetes napja előtt is olyan közállapotok lesznek, hogy akkor is szükséges lesz illési reformáció. Ha ez a megfigyelésünk és feltevésünk igaz, akkor hármas tanulság előtt állunk. Meg kell értenünk Illés prófétát, aki az előképe keresztelő Jánosnak, aki Malakiás proféciájának a példaszemélye, hogy milyen reformációra volt szükség akkor és ott Illés személyén keresztül, ezt a reformációt ő, mint proféta, hogy élte végig, és milyen hatással volt rá mindaz, amit cselekedett. Ha ez világos, akkor nézzük meg a beteljesedését az Illési előképnek, a Malakiási proféciának, kinek a személyében teljesedik be az Úr nagy napja előtt, hogy mielőtt eljön az Úr napja, elküldöm néktek Illést a prófétát. Ha jól következtetünk, akkor ennek is új szövetség azonosításának kell lennie. És hogyha igaz ez a szóhasználat, hogy az Úr nagy és félelmetes napja, nem szótorlódás, nem szóhalmozás, hogy az Úr első eljövetele, Krisztus első adventje, az ő nagy napja volt, de nem az igazság szolgáltatása napja, akkor az első illési, a második reformációs megújulás, a keresztelő jánosi történet tulajdonképpen bizonyos előképekkel, tanulságokkal, rendszerszerű előtekintéssel bír a mi számunkra, akik az Úr második adventje előtt, az ő igazság szolgáltatásának nagy napja előtt vagyunk. És hogyha más bibliai proféciákat így gyorsan áttekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy valóban nem túlzás ez a szóhasználat, mert a hetedik korszak népének valóban megújulásra van szüksége. Philadelphia advent várása laodíciai gőgbe fordulva jut el a végidőhöz, aminek egy része lesz csak okos szűz, és másik része balga lesz, akinek egyik része bölcs és hű szolga lesz, aki idejében tanít, de másik része részegesekkel együtt ivó és evő szolga, és sorolhatunk más bibliai proféciákat is arról, hogy Isten népe az Úr félelmetes vagy rendkívüli napja előtt, igazság szolgáltatásának napja előtt milyen lelki állapotban van. Ahhoz tehát, hogy a mi második advent előtti megújulásunkat átgondoljuk, értsük meg az első advent előtti helyzetet és valamelyest az Illés prófétára háruló nehézségeket. És akkor ez a szöveg sokkal többet fog mondani a számunkra. Miután tehát ezt az alapvetést megtettük, és erre a szempontra felhívtam a figyelmeteket, lapozzunk Máté evangélium a 11. fejezetéhez, mert ezt a bizonyos Malakiás könyvében található proféciát, itt hagyhattok könyvjelzőt, ide még fogunk visszalapozni, ezt a Malakiás proféta könyvében található proféciát, messiási proféciát és útkészítőről szóló proféciát, megújulásról szóló proféciát az Új Szövetség egyrészt visszaidézi, és ami a mi szempontunkból fontosabb, értelmezi. Mert ha ez a feltevés igaz, akkor az Új Szövetség értelmezésben ezt viszont kell látnunk többször is. Máté evangélium a 11. fejezetéhez lapozunk tehát, és először a 11. fejezet 10. versétől ezt olvasom. A történet keresztelő Jánossal kapcsolatos, amikor Jézus beszél róla, 11. fejezet 10. verse, ugye mit látni mentetek 9. vers a pusztába, puha ruhába öltözött embert, én bizony mondom néktek nagyobbat, 10. vers, mert ő az, akiről megvan írva, imén elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki elkészíti, megkészíti előtted a te utadat. Pici betűkkel látjátok, Malakiás könyvét idézi Jézus Krisztus, értelmezve az útkészítőről szóló proféciát kire, keresztelő Jánosra, értelmezve számunkra a malakiási proféciát. És a 14-es vers, és ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő vala. Ugye azt már tudjuk, hogy Jézus korában több frakcióra van szakadva Izrael népe. Vannak a nyugatos, liberális, vagy teljesen szabados teológusok, akik már a feltámadást sem hiszik, ők a szadduceusok. Vannak a tradíció, a hagyomány ortodox képviselői, a Talmud nagy őrei, a farizeusok. Vannak a pusztába kivonult, csoportosan, mai szóval azt mondhatnánk, hogy kommunában vagy kibucban élő felfogású csoportok, esszéneusok. Vannak a radikálisok, akik rendszeres háborúkat kerjesztenek, és rendszeresen lázadásokat, a zelóták. A sokféle frakció között mit gondolunk, miért kell Jézusnak elmondani ezt a kis mellékmondatot, hogy na, ez a Keresztelő János, akiről szó van, aki ezt a munkát végezte, Illés, ő, aki eljövendő. Mert még a reinkarnáció kérdését is tisztázni kellett. Mert egy szellemi, egy eszmei, egy filozófiai, egy világnézeti zűrzavar volt Izrael népe körében, és azt az egyszerű szempontot, hogy Illés lelkével és erejével kell megszólalni az Úr nagy napja előtt a reformációnak, ezt az eszmét le kellett tisztítani attól, hogy hát, ha esetleg Illés az, aki feltámad ellenőrzés, amikor fellép Keresztelő János, és tanítani kezd, és kiküldik hozzá a Sanhedrin bizottságát, hogy beszéljenek vele, hogy ki ő, akkor milyen kérdéseket tesznek fel neki, emlékeztek rá? Ki vagy te? Első kérdés. Második kérdés? Igen, hát a kiküldött kérdés, de hogy Illés vagy-e? Vagy a messiás vagy-e? Tehát a hatás egyértelmű volt, a tanítás rendkívüli mélysége, nyilvánvaló ihletettsége megkerülhetetlen volt, ami a valláspolitika számára, ami sosem elhanyagolható, társadalmi hatása volt Keresztelő Jánosnak, és amikor szóba kell állni egy létező tanítóval, akkor kibudjannak a téveszmék, hogy mi van, hogy te vagy Illés, aki esetleg újra föltámadtál. Na, ez az oka annak, hogy Krisztus Keresztelő János kapcsán ezt a téveszmét elvarja, hogy Illés kérdését úgy kell érteni, hogy aki Illés erejével és lelkével szól és tanít. Ha tehát világos a helyzet, hogy ő az, akiről megvan írva, elküldöm az én követemet, a te orcád előtt, aki felkészíti előtted a te utadat, akkor a mi szempontunkból fontos mellékmondat a következő. A messiás előtti útkészítő, tehát Jézus szerint kicsoda, Keresztelő János, és az útkészítőre azért van szükség, mert a saját népe, lelki állapota, gondolkozásmódja olyan, hogy a messiás nem lenne képes fogadni, ha nem lenne útkészítő. El kell készíteni a saját népe között a messiás útját. Mi tehát a megfigyelésünk tárgya? Ha igaz a feltevésünk, hogy az Úr nagy napja előtti megújulás és reformáció előkép az Úr félelmetes napja előttire, akkor meg kell értenünk Keresztelő János szolgálatából minél több mozzanatot, hogy a végidő megújulásából és minél több egyetemes szempontot felfedezhessünk. A következő idézetünk Lukács evangéliuma első fejezetében található. Ez egy hosszabb szakasz lesz, amire több időt kell szánnunk. A Lukács evangéliuma első fejezetében található szakasz értem szerint egy bevezetéssel kell induljon, hogy a szövegkörnyezetet megértsük. Zakariásról van szó, a papról, akinek megjelenik az Úr angyala, miközben végzi az ő szolgálatát. 12. vers. És láttára megretten Zakariás, és félelem szállja meg őt, 13, és mondta az angyal néki, ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szülnéked fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak. Akkor tehát, ahol vagyunk itt a második idézett szakaszunkban, még János születése előtti idő, János édesapjáról van szó, a pap Zakariásról, aki idősödő ember, feleségével együtt gyermektelen, végzi az ő szolgálatát, és ami ebben az időben már nincs, évszázadok óta nincs prófétai szolgálat, az Úr angyala megjelenik neki szolgálat közben. A megjelenő angyal pedig egy proféciát mond, meghallgattatott a könyörgésed, feleséged Erzsébet fiat szül, és a neve János lesz. Kedves jelenlévők, ne csodálkozzunk, hogy keresztelő János édesapja megijed. Természet fölötti esemény a kinyilatkoztatás tapasztalata, az Isten és ember találkozásának tapasztalata, minden prófétában félelem és ájulás és reszketés szállt, vagy ilyen lelki állapotba, fizikai állapotba került, amikor az Isten angyalaival találkozott. Képzeljük el azonban, hogy azon túl, hogy a természet fölöttivel találkozik a halandó, milyen meglepetés az üzenet, hogy tudom, hogy ki vagy, ne félj, Zakariás, tudom, hogy a feleségedet hogy hívják, tudom, hogy ti azért imádkoztok, mert nincs gyermeketek, és azt is tudom, hogy lesz, hogy fiú lesz, és én már azt is tudom, hogy Jánosnak fogják hívni. Ha lehet tehát fokozni a feszültséget és a megdöbbenést, ez a kijelentés önmagában is megdöbbentő, azon túl, hogy egy természetfeletti lény, az angyal beszél a halandó emberrel. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Az angyal, mint oly sokszor Isten, abba az állapotba kezdi fordítani a hallgatót, hogy a megdöbbenés, a félelem, az elképedés állapotából valós, koncentrált figyelem állapotába jusson. Leszen néked örömödre és vigasságodra. Hát ez természetes ígéret, hogyha egy idősödő gyermektelen házaspár azt az ígéretet kapja, hogy gyermekük lesz, ez a jövendőlés nagyon természetes, de mindenképpen személyközpontú. Azonban az angyal innentől kezdve a családról, az ő érzéseikről átfordítja a figyelmet másra. És sokan fognak örvendezni az ő születésén. A jövendő gyermek jelentőségéről kezd elszólni az angyal újabb gondolatsora. 15. Mert nagy részen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik Szentlélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. Ez a vers nagyon világos a pap édesapának, hogy milyen módon, milyen életformában, étkezési és józansági mértékrend szerint kell nevelni a gyermeküket. Minek hívjuk az Ószövetségben ezt a fogadalmat, amit ennyi utalásból pontosan ért a pap Zakariás? A nazéreusi fogadalomnak, amire azt mondhatjuk, hogy az Ószövetség hívőinek, nem tradicionális vallásosainak, hanem hívőinek az önkéntesen vállalt életformája. Erre az életformára emlékezteti az édesapát az angyal, hogy nektek így kell nevelni a fiatokat, mert hogy ő anyja méhétől betelik Szentlélekkel. Itt is a Szentlélekről van szó, csak megjegyzem a mai délti bibliotanulmány beszélgetésünk kapcsán, hogy az írás szóhasználata nagyon pontos, mert nem azt mondja, hogy fogantatik Szentlélektől, mint Jézus, akinek születésétől kettős természete van, hanem ő ugyanúgy az édesapától fogantatik, csak hogy a család légköre olyan, hogy anyja méhétől kezdve a Szentlélek légkörében növekszik. Ezt éppen nekünk a 21. század emberének nem kell magyarázni ezt a kifejezést. Nem tudom, hogy ismeritek az internetről azt a történetet és azt a képet, amikor elkészítették a magzatról azt a fényképet, fénykép felvételt, amikor félt és rettegett az anya, és félt és rettegett a magzat a méhben. Ez egy rendkívüli mozzanat, hogy az édesanya pszichés, lélektani helyzete és légköre elképesztő hatással és befolyással van a meg nem született, még magzati, embrionális vagy később magzati állapotban levő kisgyermek növekedésére. Nem a félelem légkörében élt ez a gyermek. Vagy egy modern másik pszichés jelenséget csak mondok nektek, azok a felnőttek, akik abban a teherben élnek, avval a teherrel megterhelve élnek, hogy őket nem várták, nem akar gyermekek, nagyon sokszor nagyon komoly pszichés gondokkal küzdenek. Ez a kis jövendőlés csak annyit mond Jánosról, hogy ő még nem született meg, de a családja légköre olyan volt, hogy anyja méhétől a Szentlélek légkörében cseperedhetett már édesanyja méhében is. Ez csak egy kis kitekintés, ami nekünk sokat mond. Betelik Szentlélekkel, az anyjának méhétől fogva, 16, és az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Nyilvánvaló Keresztelő János megszületés előtti élete a szülei életformáján, szeretetén, hitén, jellemén múlt. Megszületés utáni élete a szülei neveltetésétől függött. Fiatalkora hol telik, mert nem a rabbik tudományából tanul, hanem Isten maga készíti útkészítővé, a pusztában tanul, és nem a talmudi bölcsességek tudományán lesz tanítóvá. És a munkájáról 16. versben az angyal így jövendől, és az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Mi tehát az Úr első adventje előtti megújulás és reformáció angyali értelmezése? Első kérdésem. Kinek kell megújulnia az Úr eljövetele a Messiás nagynapja előtt? Isten népének. Mindenki meg fog-e újulni? Az angyal szóhasználata erre válaszol. Mi a pontos válasz? Sajnos nem, mert nem azt mondja, hogy mindenkit megújít, hanem sokakat megújít. Milyen isteni jellemtulajdonsággal vág egybe, párhuzamos ez a kijelentés. A megújulás mindig nyilvános, őszinte felhívás, de sosem erőltetett parancs. Egyéni természetű, de természetesen Isten népéről van szó, tehát az üzenet az egész elhívott néphez szól, de nem lehet parancsba adni, hogy az egész ószövetségi nép, amely 500 éve nem kap prófétát, ez az intertestamentális kor, amely ebben a korban az említett sokféle frakcióra szakadt már. Nem lehet parancsba adni, hogy az egész nép megújuljon. Csak csöndesen megkérdezem, és kezdünk egyre többször majd a második advent előtti állapotokkal párhuzamokat húzni. Szerintetek ma elterjedt eszme az advent, és innentől kezdve az adventre váró népről beszélünk, és nem általában a kereszténységről. Mert a kereszténység Konstantinóta földi birodalmi kereszténységben hisz, földi Isten országát tanít, Augustinus ez már dogmatizálja, és a paráznasszony, paráznává váló leányai egy idő után szintén berendezkednek földi Isten országára, és a végidő profécia szerint földi Isten országát építő részegségbe bonyolódnak a politikával. Tehát ez a jövendőlés csak arra népre érvényes, aki valóságos messiást, mennyből eljövő messiást és megváltást hisz. Ha ez így van, ez az advent nép. Ha ez így van, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mit jelent ez a mozzanat, hogy Isten fiai, Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Szerintetek a mai advent nép általános eszméi között, ki minél jobban ismeri az általános advent tradíciót, vagy adventista közgondolkozást, annál többet válaszolhat erre. Általánosan elterjedt eszme, hogy mi vagyunk az Úr népe, és már csak egy tanításnak, egy tannak kell elterjednie, és akkor Krisztus jöhet is. Általánosan elterjedt ez a gondolkozás? Igen. Ezzel szemben, vagy először is azt mondom, hogy ezzel párhuzamosan, általánosan elterjedt volt az első advent népében az, hogy mi vagyunk Ábrahám népe. És nekünk kell jönni a messiásnak, amely bennünket majd nagy néppé tesz. Igen, ez annyira általánosan elterjedt volt, hogy jobb és bal kézre készültek a kedves tanítványok az édesanyja lobbizásával, és tulajdonképpen még az árulás motívum mögött is mi fedezhető fel, hogy Júdás kikényszerítse, hogy Jézus ne helyettes megváltó bárány és bűnhordozó legyen, hanem megszabadítva magát, hatalmát kezéhez vevő győztes messiás király. Míg az árulás mögött is ott szerepel az a téveszme, hogy a zsidók földi Isten országára készülnek, ha kell, Péter karddal, Júdás szegény erőszakkal, árulással. Ha ez világos, akkor a kényes kérdés az, hogy és ma hogy áll advent, egy advent nép, egy adventet váró közösség a világon, hogy vajon komolyan veszük azt a mozzanatot, hogy Isten csak sokakat tud megtéríteni az Úrhoz? Vagyis, hogy a megújulásban nem fog az egész nép megújulni és megreformálódni? Ez az öt balga és öt szűz jövendőlése, ez a okos szolga, vagy a balga szolga, gonoszszá váló szolga példázata. De rengeteg más példázatot végigvehetünk, hogy a te nevedben tettünk ezt és ezt, én pedig nem ismerlek titeket. Ez tehát az első ilyen párhuzam, amire fel kell figyelnünk. Olvassuk tovább, 17-es vers. És ez a valaki, akiről itt szó van, tehát a szövegben, úgy is fordítható, hogy ő János, ő előtte fog járni. Ki ez a valaki, aki előtti az útkészítő, nagyon tömör az ókori szöveg, a messiás, a felkent, tehát és ő János, a messiás előtt fog járni az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és most figyeljünk, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Az a meglepetés van itt, hogy az ószövetségi héber malakiási igeszakaszt, amikor újra értelmezi és idézi az új szövetség, akkor más szóhasználatban látjuk viszont az akkori kifejezéseket. Egyértelmű, hogy Malakiás prófétát idézi, de van benne bizonyos változás. Hadd kérdezzem meg, a messiás hivatott a saját útkészítője szolgálatának, még pontosabban az arról szóló proféciának az értelmezésére? Illetékes ő, hogy ő értelmezzen nekünk a keresztelői jánosi megújulást és proféciát, a malakiási szakaszt? Ez egy olyan rendkívüli helyzet, hogy adott egy messiási profécia, és adott egy jézusi magyarázat, amit rendkívül ilyen meg kell értenünk. Miért úgy idézi az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz formulált Jézus Krisztus? Miért úgy idézi Krisztus küldötte az angyal, így magyarázza az édesapának, a leendő édesapának, hogy emlékezünk jelenések könyv első fejezetére. Az atya kijelenti az ő gondolatait Krisztusnak, Krisztus az ő angyalán keresztül Jánosnak, János mindent leírt, és mi ezt elolvashatjuk. Ez a kinyilatkoztatási lánc. Miért így nyilatkoztatja ki az angyal ennek az édesapának ezeket a sorokat, hogy ő előtte fog járni a messiás őt illés elkével és erejével, az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére. Ez a szóhasználat engem nagyon foglalkoztatott, és a szöveget egy kicsit elkezdtem preparálni, a görög szöveget, és így fordítható a szakasz. És odafordítja, megfordítja, visszafordítja az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket. Itt az a kifejezés szerepel a görögben, hogy makacsok, a makacsokat, az igazak bölcsességére, itt pedig a phronesis kifejezés szerepel, ami úgy fordítható, hogy okosságára, bölcsességére, belátására, hogy készítsen az Úrnak tökéletes, felkészített, felszerelt, elkészített népet. Kezdjük a szakaszunk végéről, és kezdjük a második advent kapcsán az értelmezést. Hadd kérdezzem meg, ez a kifejezés, hogy készítsen az Úrnak tökéletes, felkészített népet. Párhuzamot mutat a második adventre való felkészüléssel? 100 és 100 biblia verset, tanítást, proféciát, magyarázati elvet sorolhatunk az új szövetséggel ezzel kapcsolatban? A legalaposabb tanítása az advent népnek a megszentelődés, a késői eső, az elpecsételés, a kegyelem idővége. Tehát egy szigorú kronológiában következik be a második advent, de a mi vizsgálatunk most nem a kronológia, hanem a második advent népének a közállapota, ami paradoxon, de az első advent népének a közállapotából érthető meg jobban. Mert azt mondja a profécia, hogy ennek a népnek, most ugye kiről van szó, Keresztelő János népéről, az első advent népéről, meg kell térnie, ehhez a megtéréshez illés lelkének és erejének a szolgálatára van szükség, a megtérés útja pedig az, hogy odafordítsa, visszafordítja az atyák szívét a gyermekekhez. Kezdjük ezzel a gondolattal. Ha a bibliai szóhasználatot megnézzük az atyákkal kapcsolatban, akkor nem csak az életkorra nézve, az idősebbekre nézve használja az atyák kifejezést a Szentírás, hanem 1 Korintus 4.14 a következő szóhasználatot tartalmaz Pál saját maga és a nagyon sok problémától küszködő korintusi testvérei vonatkozásában. Az ő és a testvérek közötti viszonyrendszert minek nevezi? 1 Korintus 4.14 így szól, nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem, mint szerelmes gyermekeimet, intelek titeket. Minek nevezi a korintusi testvéreit, ahol ő sokat dolgozott? Gyermekeknek. János apostol első levele 2. fejezetében pedig 2-3 bibliaversben is ismétlődő tematikával azt a szóhasználatot olvassuk, talán már emlékeztek is rá, így van, János apostol első levele 2. fejezetét lapozom fel, és ott a 13-as, 14-es verset idézhetjük. Írok néktek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek, fiacskák, mert megismertétek az atyát. Tehát a szóhasználatban ez az atyák kifejezés egyébként rokon értelmű a vén kifejezéssel, mindenféleképpen arra enged következtetni, hogy a gyülekezetekben úgy a Jézusi apostoli korban, mint a végidején is nyilvánvaló felelőssége és súlya van a tanítóknak, a lelki vezetőknek, azoknak a nagyobb tapasztalattal és bölcsességgel bíró keresztény testvéreknek, akiknek felelősségük van a fiak irányába. Ahogy Pál azt mondja, hogy én felelősséggel tartozom irántok, és ti fiacskáim vagytok, zárójel, bár megjegyzem, hogy ezek a fiacskák, a korintusi testvérek Pálról azt mondták, hogy a maga jelen volt a erőtelen és a beszédes lány, zárójelbe zárva, de Pál attól felelősnek érezte magát, értük. Ezekről az atyákról pedig itt a Lukács evangéliumban található proféciában azt olvassuk, hogy nekik van szükségük megújulása az új Úr nagy és félelmetes napja előtt, mégpedig úgy, hogy az illés üzenete fogja őket az atyák szívét a fiakhoz téríteni. Mit tartalmaz akkor, kedves gyülekezet, ez a jövendőlés nekünk, figyelmes olvasóknak? A jövendőlés nem kevesebb, mint hogy az első advent előtt is, és a második advent előtt is a lelki előjáróknak és a tanítóknak a válsága olyan általános lesz, hogy röviden szólva mindennel foglalkoznak, csak nem a fiak igazi érdekeivel, igazi lelki szükségleteivel. Az illési üzenet őket is megújulásra kell késztesse, hogy valóságos üzenettel forduljanak ahhoz a néphez, akik fölött őket az Isten előjáróvá, vagy pásztorokká, episzkoposzokká, vagy presbiteroszokká tette. Ez a kifejezés, ez a profécia önmagában hordozza azt, hogy a tanítók hamis tanításokkal fognak fertőződni. Ellenőrző kérdés. Ez történt az első advent előtt a tanítókkal? Fertőzöttek voltak Jézus korában azok a bölcsek, akik a nép tanítómesterei kellett volna, hogy legyenek? Az ellenőrzés ellenőrzése. Jézushoz megy egy professzor beszélgetni éjszakára, hogy ne lássák a többiek, de nekünk megvan a beszélgetésnek a dokumentuma. Mit mond ennek a bizonyos Nikodémus testvérnek Jézus Krisztus? Hogy te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Vagyis kiderül, hogy miközben ő egy nagyon művelt talmud tudós, aközben a legalapvetőbb megújulásról, megtérésről szóló bibliotanítást már nem ismeri. Ha ez az első advent előtt így volt, akkor mit gondolunk, ez miért kettős profécia? A szóhasználat megkerülhetetten az Úr nagy és félelmetes napja. Vajon akkor ez nem azt jövendőli, hogy a második advent előtt is hamis tanítások sokasága fog elterjedni a tanítók körében? Ellenőrző kérdés, beszél-e erről az a révkalauz, aki a végidő népét tanítja? Olvasunk-e válságról, a tanítók válságáról, hamis megújulásról proféciát, ami az adventet váró nép körében fog kitörni? Igen, olvasunk, mert van végidő példázatunk Máté 24-ben, amely arról beszél, hogy részekesekkel fognak enni és inni a szolgák, és olvasunk a Korszakok nyomában című könyvben egy újkori megújulások című fejezetben arról, hogy hamis megújulás fogja megelőzni azt az igazit, ami Krisztus adventje előtt eljön. Ez tehát egy figyelmeztetés, ami a tanítók válságát jövendőli. A másik kifejezés, ugye, amely Malakiás proféta könyvében úgy folytatódik, hogy a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Itt Lukács evangéliumában az angyal által már hogy van visszaidézve? Nem azt mondja, hogy és a fiak szívét az atyákhoz, hanem azt mondja, hogy az engedetleneket, a makacsokat késztesse, fordítsa az igazak bölcsességére. Hát ez a betoldás nekem revelációszerű, kinyilatkoztatásszerű új szempontokat adott. Ugyanis azt mondja, hogy az ellenkezés természete az jól, pontosan azonosítható. Csak azokat fogja illés üzenete megtérésre vezetni, akik ezt a magatartást, a makacsokat az igazak bölcsességére vezeti, a konok ellenállás lelkületét leteszik. Vagyis az illés üzenete, a lelkével és erejével megszóló reformáció nyilvánvaló, megkerülhetetlen lesz, és csak az nem fog megújulni Isten népek közül, aki... Mi az, hogy makacság? Hogy fordíthatjuk ezt mai szóval? Hogy értelmezhetjük? Aki nem akar. Tudjátok, melyik az a szó, amit nem lehet megcáfolni? Csak. Ezt ne akarjátok. Ha valaki konokul ellenkezik, akkor nincs a Szentléleknek eszköze, hogy az értelmen keresztül meggyőzze, akkor hagyja, hogy egy vargabetűt fusson a pusztában, és hát, ha majd a tapasztalatok rávezetik. A jövendőlés nem kevesebb, hogy az Úr adventje előtt nem csak a tanítóknak lesz hamissága, hanem a makacs és konok ellenkezés légköre válik általánossá, és ezért kell megújulásnak következnie Isten népében. A megújulás módja is itt van a proféciában, mert azt mondja az angyal, hogy a makacsokat, az engedetleneket, az igazak bölcsességére vezesse ez az idlési megújulás. Ez a kifejezés, hogy az igazak bölcsességére, okosságára a phronesis görög szó a belátást is jelenti. Természetesen a tévedés csak milyen úton dolgozható föl. Mindenki téved ugyanis, de az, aki belátja a tévedését, felismeri a tévedését, megérti a tévedését, az lesz képes mire? Megbánni a tévedését, és ha megbánta és felismerte, akkor már visszafordulhat. Mit olvastunk a 16. versben? Hogy illés üzenete Izrael fiai közül sokakat. Ellenőrizzük a gondolatsort. Az első adventkor mindenki megtért illés lelkével megszólaltatott üzenetre? Nem. Akkor sem. Kibontakozott akkor is keresztelő Jánossal szemben is a makacs ellenkezés légköre? Igen. Ami aztán Jézus életében még teljesebben megvalósul. Akkor jönnek a kényes kérdéseink. azonosítani tudjuk-e az advent történelemből, az adventet váró nép történetéből a konok kemény, makacs ellenkezés lelkületét, amely elkezdett kibontakozni. Igen, 1888-ban ezt nagyon pontosan néven nevezi Ellen White, a 88-as üzenettel szemben, a hitáltali megigazolás üzenetével szemben a büszke, gőgös, egyházi attitűd, mi ismerjük Isten parancsolatait, megvan az egyházi rendünk, és sok egyéb szempontot idézhetünk. Ennek a légkörében írja a szerző 89-ben, hogy a legmakacsabb, legszívósabb és legkonokabb ellenállás, amelyet valaha is átéltem. Tehát ez a magatartás már a második advent népénél és a megújulás kapcsán is feljegyzett tényező, de hogyha ezt Ellen White alfa válságnak nevezi, akkor mit mondhatunk az omega válság kapcsán? Vagyis tulajdonképpen, ahogy haladunk előre, ugyanezt a szempontrendszert magunkra nézve gondoljuk végig. Lesz Isten népe között megújulás, nem az egész nép fog megújulni, nem az összes tanító fog megújulni, és nem akar majd mindenki a belátás üzenetére térni. Térjünk vissza a szakaszunkhoz. Az atyák szívét a fiakhoz térítse, az engedetleneket, a makacsokat az igazak belátására, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ez a kifejezés, ez a tökéletes, azt jelenti, hogy felkészített, felszerelt, elkészített népet. Rögtön beugorhat a Timóteushoz itt második levél harmadik fejezetének a 17. verse, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Vagyis amikor Isten népe a maga megújulását és megszentelődését mint célt kitűzi, és megvalósítja az, aki megvalósítja. Ezzel a megújulással, ezzel a reformációval készíti fel önmagát és a megújuló közösségét minek az áldására? Mire felkészített lesz így a végidő népe? A késő esőre. Ellenőrzés. Az első advent népe, amikor megértette Keresztelő János üzenetét utólag, Jézus üzenetét utólag, és felkészített lett, akkor mire készült fel? A korai esőt. Ezt minek nevezzük az apostol cselekedetében? Ezt a korai esőt. Ez volt a pünkösd áldása. Így van. Kedves gyülekezet, ez a profécia tehát egy nyilvánvaló párhuzamot állít fel az első advent közállapotai és a második advent közállapotai között. Ezek után már csak kérdezek. Mi a mi adventista közgondolkodásunk? Kihez kell küldetnie az útkészítőnek, mielőtt jön az Úr nagy napja? Mi az általános adventista tézis? Gyerekkorodban ezt hogy tanultad? Hogy kérem szépen, az egész világnak kell hirdetni az evangéliumot, és ha hirdettetik, akkor eljön Krisztus. Ez a bizonyos malakiási profécia, persze ez igaz az a jövendőlés, mert Máté 24-ben a híres mondat valóban így szól, hogy amikor az egész világon, Isten országának ez az evangélium, a bizonságul hirdetik minden népnek, akkor eljön a vég. Ez igaz ez a tematika, azonban mikor hirdetheti ezt az evangéliumot bizonságul egy nép a világnak? Akkor, hogyha ez a felkészülése lezajlik, ez a malakiási jövendőlés tehát nem a világ megtéréséről, nem a világ megevangelizálásáról, hanem Isten népének a felkészüléséről, és mondjuk ki a híres kifejezést, rostálásáról szól. Miért kell felidéznünk ezt a szakaszt ma? Azért, hogy ne lepődjünk meg, hogy amikor egyre világosabban és egyre értettebb módon megszól az evangélium, akkor ezzel szemben kibontakozik egy egyre makacsabb ellenállás. Én úgy látom, hogy mi még ezen sokszor meglepődünk. 2. Értsük azt, hogy a megtérés útja a belátás, a felismerés és a megbánás útja, ahogy Keresztelő János idején is volt. 3. Ne reménykedjünk, hogy mindenki meg fog térni. Erre pedig már csak egy mondatot mondhatunk, mint Krisztus tanítvány az úrvacsorakor, hogy talán csak nem én, egy közületek elárul engem. És befejezésül már csak egy képletre idézek, egy példatörténetre. Illés próféta hogy viselte azt a kudarcot, mert hogy kudarcnak élte meg, amikor a csoda, a tűz, a víz, az áldás, az eső után egyszer csak elcsügged és elmenekül a fenyőfa alá, és meg akar halni. Hogy viselte azt, hogy én maradtam egyedül? A láthatót látta, és nem tudta, nem látta igazán, ami a láthatatlan, hogy vannak még elrejtve százak és ezrek, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Hadd kérdezzem meg tőletek, fenyeget bennünket a második advent népét is az, hogy csak a láthatót lássuk? Hogy csak a makacs ellenkezés légkörét lássuk? Fenyeget bennünket is az, hogy Isten népe közállapotai bennünket is illési kesergéshez jussanak? Én ma nagyon sok kesergő adventvárulval találkozom. A legkitűnőbbek között látok sok kesergést. És végül az ellenőrzés ellenőrzése. Keresztelő János hogy viselte a makacs ellenkezés légkörét? Hogy viselte azt, amikor Krisztus valamiért nem szabadította meg? Milyen szintig jutott el a kételyek kérdésével? Milyen üzenetet küldött el Jézushoz? Te vagy a Messiás, majd mást vágyunk. Szerintetek a második advent népének meg kell küzdenie kételyekkel? Én azt gondolom, hogy mi nem foglalkozunk eleget az első advent légkörével. Ha megértjük az arról szóló proféciát, akkor leszünk egyre jobban felkészítettek a második advent légkörével, hogy milyennek kell legyen az üzenet képviselete, milyen lesz az azzal szembeni ellenkezés, és természetesen, hogy mindezt mi hogy járhatjuk végig épp ésszel, épp szívvel, épp fizikummal, és olyan valakikként, akik odahajtjuk a fülünket erre az üzenetre. Tudjátok-e, hogy fejeződik be ez az angyal és ember párbeszéde? Ez a bizonyos angyal, aki beszél az édesapának, aki először megijed, megretten, félreszket, és nem érti a szavakat. Tudjátok-e, hogy fejeződik be ez a párbeszéd? Ez a csattanó a történetben. Mondta Zakariás az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg? Hát, hogy megértette, de ugyanúgy nem akarta elhinni a gyermek kérdést, mint az ősapja Ábrahám. Vagy Sára. És felelvén az angyal mondta néki, én Gábriel vagyok, aki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled. Nem tudom, értedek ezt a választ? Miről tudhatom én ezt meg, hogy ez igaz? A válasz, én Gábriel vagyok, Isten küldött engem. Ennyi a válasz? Értjük, mi a válasz a megülülásra? Hogy Istentől van az üzenet, vagy emberektől. Nincs más válasz rá. És imé, mivel kételkedsz, megnémulsz, és nem szólhatsz minden a napig, amelyen ezek meglesznek, mivel hogy nem hittél az én beszédeimnek, amelyek beteljesednek az én időmben, az ő idejükben. És mi történik? Képzeljétek el, hazamegy az édesapa, és fogadja a feleség, hogy mi történt apukám, és a válasz micsoda? És kér egy tollat, és elkezd írni. És megfogan a gyermek, elhitték, és megszületik a gyermek, és el akarják nevezni, és jön az édesapa, és mondja, nem. Nem tudja, hogy nem, csak valami tiltakozás, és kérje a veszőt és a táblát, és ír, hogy Jánosnak fogják hívni, és megjön a szava. Szerintetek, mi mennyire tudunk kételkedni az Isten ígéreteiben? Mi mennyire csak a láthatókra nézünk? Én úgy látom, hogy mi nagyon sokszor az első tanítványokhoz hasonlóan mi még félünk a válságoktól, és nem értjük, hogy az Isten miért enged meg válságokat közösségeink életében. Nem értjük. Segítsen az Isten bennünket, hogy ezeket a törvényszerűségeket kereső, kutató emberekké váljunk, és az első advent megújulása az egy példa, egy lecke, egy tanulság legyen számunkra, akik a második advent előtt élünk. Amen.